hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Krisztus evangelizáló küldetését folytassuk. Ezzel a kéréssel fordult Leó pápa karácsonyi beszédében a római kúria vezetőihez. A Szent Atya a bíborosokat és a római kúrián dolgozó vezető munkatársakat fogadta az áldások termében hétfőn, hogy a hagyományoknak megfelelően kifejezzék egymásnak karácsonyi jó kívánságaikat. A Szent Atya beszédének középpontjában az egyházi élet két alapvető valósága, a küldetés és a közösség állt. Arra biztatta a jelenlévőket, hogy az evangelizálás küldetése határozza meg nem csak személyes életüket, hanem a kúria struktúráit, működésmódjait is, és hogy éljék meg a közösséget egymással. Leó pápa kiemelte: az Atya szeretete, amelynek Jézus konkrét alakot ad, és amelyet megszabadító tetteiben és örömhír hirdetésében feltár, képessé tesz bennünket arra, hogy a Szentlélekben egy új emberiség jelei lehessünk, amely nem az önzés és az individualizmus logikájára épül, hanem a kölcsönös szeretetre és az egymás iránti szolidaritásra. A megváltás egyetemessége. Feltételek nélküli remény címmel tartotta meg harmadik adventi prédikációját Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka, Leó pápa és a római kúria tagjai jelenlétében. Elmélkedésében a napkeleti bölcsek benső útjáról szólt, ahogy elindultak, útbaigazítást kértek, majd a világosság elé térdeltek, ajándékaikban visszakapva igazi önmagukat. A pápai ház szónoka elmondta: a jubileum és a karácsony is azt jelenti, hogy elismerjük Krisztus eljöttét ebbe a világba, mint fény, mint világosság, akit be kell fogadnunk, majd tovább kell adnunk a világnak. János evangéliuma értelmezi így az Úr érkezését, nem a születés konkrét eseményeivel, hanem az igaz fény betörésével, mely megvilágosít minden embert, mondta Roberto Pasolini harmadik adventi prédikációja elején. Hozzátette: meglepő fogadtatás, a világba jött, mégsem ismerte föl a világ, a tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be, idézte János evangéliumát, majd kérdést tett fel, hogyan lehetséges ez. Kifejtette: a probléma nem a fény, amely természeténél fogva megvilágít és éltet, hanem a befogadásra való hajlandóságunk. A fény szükséges és szép, de igényes is. Leleplezi a színlelést, feltárja az ellentmondásokat, arra kényszerít, hogy felismerjük azt, amit inkább nem szeretnénk látni. Ezért kerüljük el gyakran, és a bensőnket védő sötétség biztonságába menekülünk. Az Úr megtestesülése pontosan azért szabadít fel, mert minden moralizmust lerombol, és azt mondja nekünk, hogy Istent jobban érdekli az igazságunk, mint a felszínes jóság. Az Úr útjának előkészítése végső soron ezt jelenti: igazságban járni, őszintén és félelem nélkül. Fogalmazott Roberto Pasolini, a pápai ház szónoka tanításában. A következő évekre Európa legolcsóbb rezsijét, amit a magyarok fizetnek, tudjuk garantálni, ha ez a kormány marad, jelentette ki a miniszterelnök a TV2 műsorának külön kiadásában hétfőn este. Orbán Viktor hozzátette: van egy másik felfogás is, a Tisza párt és Brüsszel együtt, akik azt mondják, hogy nem szabad ilyen rezsitámogatási rendszert csinálni. A miniszterelnök szerint az igaz, hogy a rezsicsökkentés eltéríti az árakat a piaci áraktól, de az emberek javára teszi ezt. Ugyan egy háborúmentes karácsonyunk lesz, de a háborús veszély nem múlt el, figyelmeztetett Orbán Viktor miniszterelnök. Hozzátette: attól függetlenül, hogy a befagyasztott orosz vagyon felhasználásától visszakozott az Európai Unió, az irány nem változott Brüsszelben. Most egy háborúmentes karácsonyunk lesz, de a háborús veszély nem múlt el, mert az EU, leszámítva Csehországot, Magyarországot és Szlovákiát, továbbra is a háború felé mozdul, arra tart, fogalmazott. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult, párás idő valószínű. Legfeljebb kisebb körzetekben lehet szakadozás. Szitálás előfordulhat. Délutántól a Dunántúlon nagyobb területen, míg északkeleten csak néhol és kisebb mennyiségben fordulhat elő eső. A keleti szél gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul. Késő este 0-6 fok valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Fotónaptár és fotókönyvkészítés. Fuji Fotócentrum, Kisdobótér 8.
A Keresztény Életheti Lap áldott békés karácsonyi ünnepeket kíván a lap valamennyi kedves olvasójának, a terjesztésben közreműködő atyáknak és lapterjesztő munkatársaknak.
Reklámot hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunk vendége Labanc Attila, terapeuta, coach, akivel ez alkalommal a férfi mintákról beszélgetünk. Fontosnak véli, hogy a kamasz fiúk megtalálják azokat a férfi mintákat, melyek segítik őket az önálló, magabiztos felnőtté férfivé válásban, problémáik megoldásában. Azt is elmondja, mit lehet tenni abban az esetben, ha a férfi minta valamilyen okból hiányzik a gyermek életéből.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai témánk a férfi szerepek jelentősége a fiú gyermekek életében. Erről fogunk mai vendégemmel ma beszélgetni. Köszöntelek itt a stúdióban.
Köszönöm, hogy itt lehetek, és én is köszöntöm a hallgatókat.
Nemrégiben már találkoztunk, akkor is volt egy nagyon jó témánk, és azt hiszem, hogy ez is egy olyan téma, amiről muszáj beszélni tulajdonképpen, hiszen a férfi minta vagy van, vagy nincs. Kezdetben szerintem kezdjük ott, hogy mi van akkor, hogyha van a férfi minta. Lehet ez jó is és rossz is.
Van olyan, hogy hiányzik egy fiú életéből a férfi minta, és van olyan, hogy olyan férfi mintákat kap, amiket nem érdemes követni. Mindkettő hasonlóan rá tudja nyomni a bélyegét az illetőnek az életére, és mindkettővel lehet foglalkozni terápiás kereteken belül, mégis kettő teljesen különböző irányról van szó.
Én most azt mondtam, hogy kezdjük azzal akkor, hogy van, tehát ott van a férfi minta, de mondjuk ez nem feltétlenül követendő példa. Találkozol-e ilyen esetekkel, és mit okozhat ez a gyerekben?
Nagyon gyakori az, amikor a fiú az apjától olyan viselkedés formákat sajátít el, amik őt nem szolgálják, amik nem működnek jól, bajba keverik, nem olyan életet hoznak neki, mint amilyet ő akar, és ezekből nagyon nehéz kilépni, hiszen alapvetően mindannyian abból építkezünk, amit mi valahol már láttunk. Saját viselkedés formáink is természetesen vannak, de sajátot tudatosan kialakítani sokkal nehezebb, mint egyszerűen magunkba szívni azt, amit láttunk otthon, és azt leutánozni. Természetesen úgy, hogy nem is tudunk róla.
Ezt akartam egyébként hozzáfűzni, hogy ez nem feltétlenül jön felszínre az illetőben, hogy ő tulajdonképpen ugyanazt a rossz mintát követi.
Így van, kell néhány ülés általában ahhoz, hogy eljussunk odáig, hogy valami problémában megfejtsük, hogy ja, hát én ezt apámtól kvázi megörököltem, vagy ugyanazt csinálom, mint amit a bátyám csinál mindig. És már az, ha erre rájön a vendég, már önmagában megnyitja a lehetőségét annak, hogy máshogy kezdjen viselkedni. Alapvetően, hogyha tudatossá válik az, hogy valamiben olyan vagyok, mint apám, vagy mint bátyám, és nem akarok olyan lenni, akkor ha állandóan egy kicsit figyelem magamat, akkor észre fogom venni, hogy jaj, már megint úgy viselkedek. És hogyha ezt észreveszem, nagyon fontos, hogy ítélkezés nélkül, de meg tudom magamnak jelölni. Tudom magamnak fejben mondani, csak egy pillanat alatt egy gondolat erejéig, hogy most megint olyan vagyok, mint apám, ne így csináljuk. Akár be is készíthetem magamnak előre, hogy az olyan helyzetben, ahol mondjuk apám mindig kihátrál, például egy konfliktus helyzetből apám mindig kihátrál. Én is ezt csinálom, de én nem akarok kihátrálni. Akkor már fel tudok előre készülni. Hogyha észreveszem magamon, hogy már megint azt csinálom, mint amit apa szokott csinálni, akkor be tudom magamnak készíteni, hogy jó, akkor most nem hátrálok ki. Akkor rákérdezek, akkor kimondom, hogy ez most nekem rosszul esik, ez így nincs helyén.
Említetted ezt a báty dolgot, hogy tulajdonképpen ő is lekövethető a fiatalabb fiú számára, de ez mikor lép be? Tehát miért nem az apát kezdi el mondjuk lekövetni, mert ő nincs ott, vagy egyébként ő ott van, csak a másik mintát kezdi el magával vinni?
Legtipikusabb példa az, amikor a báty az apa szerepét veszi át, amikor a nagy testvér neveli a kis testvért lényegében.
De itt ott van, feltételezzük, hogy ott van a szülő maga, az apa?
Mindenképpen olyan apáról van szó, aki nincs olyan dominánsan ott, mint a nagyobb testvér. Azért kell a nagyobb testvérnek őt helyettesítenie. Lehet, hogy ott van, lehet, hogy egyházban él az egész család, de mondjuk egy nagyon visszahúzódó, akár elnyomott személyiségtípus az apa.
És akkor a báty esetében ez a parentifikáció, ez mit okozhat?
Nyilván vagy ő maga is követi az apai mintát, és akkor egy családon belül van már kettő mintám is ugyanarra a számomra nem tetsző viselkedésformára, vagy lehet, hogy ő valahogyan ezen tovább lép. Neki mondjuk ez annyira taszító, vagy valahonnan lát egy másik viselkedésformát, hogy ő elkezd máshogy viselkedni. A tipikus példa erre az, amikor van egy nagyon érzelmileg hideg apa, aki nem foglalkozik a családdal, van két testvér, ez esetben akkor legyen kettő fiú, de lányoknál is ez ugyanúgy működik, és a szerető apa szerepét felveszi a nagyobbik testvér. Majd ő vigyáz a kisebbikre, majd ő neveli a kisebbiket.
Ez kettejük között, a két testvér között akkor erősíti a kapcsolatot?
Erősítheti is, de visszafele is el tud sülni, hogyha a nagyobb testvérnek apának kell lennie szerep szerint, lehet, hogy egy idő után neki ez túlságosan nehézzé válik, és ezért megromlik a kapcsolat a kis testvérrel. Lehet, hogy a kis testvér fogja azt látni, hogy nagy tesó, együtt kéne játszani, neked támogatnod kéne engem, ehelyett te ott állsz fölöttem egy szigorú apukaként, és ellenőrzött, hogy elkészítettem a házi feladatot.
Amivel te gyakrabban találkozol, az a része, ahonnan hiányzik az apakép. Milyen eseteket tudnál mondani? Mit okozott ezekben a fiúkban az, hogy nem volt ott az apa?
Én általában azt tapasztalom, hogyha valamilyen szerepminta hiányzik az ember életéből, akkor valahonnan máshonnan ő ezt meg fogja szerezni. Hogyha az élet egy kaput bezár, egy másikat kinyit. Hogyha például nincs ott az apa a fiú életében, akkor majd a szomszédbácsi, vagy a tanár úr, vagy ha más nem, akkor egy filmszereplő el fogja hozni azt a mintát, ami hiányzik.
De minden esetben keresnek a fiúk maguknak egy férfi mintát?
Természetesen nem tudatosan, de alapvetően igen, ellesünk viselkedésformákat. Teljes mértékben ellesünk. Ha más nem, megint mondom, akkor filmekből.
Mivel találkozol itt a konkrét példákra, ha ki tudunk tekinteni nyilvánvalóan név nélkül, csak hogy milyen problémák merülhetnek föl?
Nagyobbaknál, tehát én inkább 10 évesek, 20-as évek elején járó fiúkkal foglalkozok, náluk tipikusan párkapcsolati helyzetekben, önértékelésben, szorongásokban, fizikai kinézettel való elégedetlenségben szokott ez megnyilvánulni. Eljönnek hozzám valamilyen problémával, és elkezdjük feltárni. Vajon honnan ered ez az egész? És végül eljutunk oda, hogy például apától estem el, vagy éppen apa nem volt ott.
De mi az a konkrét probléma? Tehát, hogy itt egy külső fél már jelzi az illetőnek, hogy lehet itt valami probléma, ami miatt keres föl valamilyen szakembert, és akkor ő nyilván, ahogy kiukad hozzád, akkor megtaláljátok ezt a pontot.
Persze, ilyen is előfordul, például párkapcsolatban a kedves barátnő újra és újra felhoz valami problémát, a fiúnak a férfi oldalával kapcsolatban valami tipikus férfias viselkedés mint a problémájával kapcsolatban, és végül a fiú eljut odáig, hogy hú, ezzel valamit kezdenem kellene, mert tényleg ilyen vagyok. És magamtól nem sikerült még megoldanom.
Ezt ilyen könnyen veszik egyébként?
Dehogy veszik könnyen. Legtöbben nagyon nem veszik könnyen, és inkább azért szoktak elmenni terápiára, mert szoronganak, vagy ők maguk valamiben valami problémát éreznek.
Alapvetően mit tapasztalsz a fiúk, férfiak, fiatal felnőttekről beszélhetünk, ők mennyire könnyen veszik rá magukat egy-egy ilyen terápiás útra, mint mondjuk egy lány, egy nő?
talán nőknél valamivel könnyebb, hogyha megnézzünk akár csoportos terápiás üléseket, akár bármi olyan képzést, hétvégi programot, ami önfejlesztéssel, pszichológiával, ilyesmi témákkal foglalkozik, mindig többen vannak a nők. És nyilván ezért ez a vendégekre is ugyanígy érvényes, valahogy könnyebben bevállalják, de az a helyzet, hogy most már fiúk, férfiak is sokkal inkább felvállalják, hogy segítségre van szükségük, és ez borzasztóan jó.
Változott a világ akkor ebben a tekintetben is?
Változott, ha megnézzük a mostani tizenéveseket, sokkal nyitottabbak mind a terápiára, mind az önmagukkal való foglalkozásra, önmaguk fejlesztésére, problémák felfedésére, és egyébként a mentális betegségek, de ne menjünk ennyire távol, egyszerűen pszichológiai akadályok, problémák felfedezésében és kezelésében is sokkal nyitottabbak.
És hogyha mondjuk elindul maga a terápia, akkor mennyire tudnak együttműködőek lenni, és mondjuk a tükröt, ahogy eléjük tartod, ők azt elfogadják?
Ami az én tapasztalatom az, hogy kifejezetten együttműködőek. Természetesen a terapeutának mindig éreznie kell, hogy mi az, ameddig én ezen az ülésen elmehetek, mi az, ami még a vendégem számára nem túl sok, mi az, amit ő most be tud fogadni, és épülni tud belőle. De összességében kifejezetten partnerek szoktak lenni.
Előfordult már, hogy tovább kellett küldened egy ilyen fiatal felnőttet mondjuk másik szakemberhez?
Nem fordult még elő, de nem is voltak még nálam ilyen témával olyan vendégek, akiknél valami nagyon nagy probléma lett volna, családon belüli erőszak például, vagy egyéb.
Most a nagyobbakat említettük, egy kicsit térjünk át a kisebb fiúk oldalára, hogy náluk mit okozhat, mert nyilván nem a párkapcsolati problémákról beszélhetünk még, náluk mi a zavar, ami miatt mondjuk téged megkeresnek?
Kicsiknél azért nehezebb ezt beazonosítani, mert még ugye nincsenek meg náluk azok a konkrét férfi szerepkörök, mint ahogy mondod a párkapcsolat például. Éppen ezért szinte bármiben megnyilvánulhat ez a probléma. Általában indulatkezelés, akár tanulási nehézségek, az, hogy hogyan bánik a fiú az anyjával, meglepően el tud harapozódni a viszony anya és fia között, akár egy alsós fiú esetén is. Indulat, dükezelés, igen, ezek a leggyakoribbak.
Mi a megoldás erre? Tehát a terápia során hogyan tudod ezt mondjuk feloldani a gyerekben?
Azon felül, hogy megkeressük, hogy nála konkrétan mi a probléma gyökere, mi volt az a helytelen minta, vagy mi az a minta, ami nála kimaradt. Azon kívül nagyon igyekszek olyan emberek felé terelni, olyan közösségek felé, olyan barátok felé, akik őt tudják ebben segíteni, akiktől el tud lesni jó mintákat. Például vegyünk egy tizennéhány éves fiút, maradjunk az indulatkezelési problémánál, feltérképezem, hogy milyen emberek vannak az életedben, milyen barátaid vannak, és észreveszem, hogy van neki kettő olyan barátja, akik nagyon nyugodt fiúk, és könnyen szót értenek vele, és szoktak, mit tudom én, együtt sportra járni. Akkor én próbálok kicsit ráerősíteni arra, hogy velük érdemes foglalkozni, velük talán legyél egy kicsit többet, mert akár a gyerekek még egymástól is tudnak tanulni. Tőlük nagyobbaktól szintén, de egészen odáig elmehetünk, hogy maga a terapeuta is egy a féle követendő minta tud lenni. Éppen ezért nagyon fontos, hogyha én kifejezetten férfi terapeutaként működök egy adott esetben, tehát mondjuk fiúk, fiús problémákkal jönnek hozzám, akkor én nagyon tisztába legyek a saját férfi oldalammal, és nagyon próbáljam azt átadni magamból, amiben én többet tudok neki mutatni, mint amit ő kapott.
A terapeuta nemének fontosságára egy kicsit később majd még egy gondolattal kitérünk, de megragad bennem az, hogy pozitív mintákat ajánlasz, ugye saját korosztályában a gyereknek, de a férfi minta az végül hol lesz? Az be lesz majd vonva valamikor, vagy ez nem is fontos?
Férfi minta, tehát ezzel azt értjük, hogy felnőtt férfi, akitől el tudunk valamit nézni. Hogyha van a fiú életében olyan férfi, aki valamiben mintaként tud szolgálni, akkor természetes, igyekszek ezt felderíteni, és igyekszek afelé terelni, hogy na, nagybácsival esetleg egy kis több időt tölteni, vagy a nagypapával az autószerelés például, tipikus helyzet. Nagyon jó. Töltsél nagyapával több időt. Menjél utána, kérjed, hogy hagy jöjjek veled a garázsba, csináljuk már meg együtt azt a, mit tudom én, karburátorcserét. Tehát persze, érdemes küldeni őket a felnőtt férfi minták.
Igen,
felé.
Ez lett volna a kérdés, hogy igen, mennyire fontos az, hogy végül, ha eddig nem kapta meg, akkor később, de ugyan megkapja, az mennyire számít?
Fontos. Mm. Egyértelmű, fontos. És ha más nem, legrosszabb esetben még mindig lehet nyúlni filmekhez, regényekhez, kitalált karakterekhez, veszélyes, bőven megvannak a maga veszélyei, de hát a megfelelő terápiás célzattal tud segíteni.
Akkor ilyenkor irodalmat is javasolsz?
Akár, akár. Eleve a meseterápia az, az ilyen felhasználásra is nagyon jó. Ugye a mesék azok annyira ősi emberiséggel szinte egyidős vívmányok, amikben még mindig meg tudjuk magunkat találni, és olyan ősi népi bölcsességek lényegében olyan történetíveket találunk a mesékben, amik egyszerűen működni szoktak, így szoktak lenni. És nagyon könnyen, nagyon komplex élethelyzeket tudnak szimbolizálni. Tehát például a meseterápia is egy remek módszer erre.
Van esetleg most valami a tarsolyodban, amit így a hallgatókkal meg tudunk osztani, hogy na ez mondjuk meseként vagy irodalomként javasolható olyan fiúknak, tinédzser fiúknak, akik mondjuk elakadtak?
Nem mondanék konkrét regényt, vagy mesét, vagy mesehőst, inkább azt mondanám, hogyha a szülő szeretne foglalkozni ilyen téren a fiával, érdemes kérdezősködni. Milyen filmeket nézel, mit olvasol, ha még nem tudjuk? És valószínűleg fogunk találni nála olyan fiú vagy férfi karaktereket, akik látszik, hogy nagyon megfogták őt. Most csak légből kapott példa, mondjuk egy Harry Potterre nagyon rá van a fiú pörögve. Jó, akkor nézzük meg, hogy Harry Potter mit tud nekünk mutatni. Vannak nagyon előnyös tulajdonságai. Nézzük meg, hogy ő hogy áll fiúként helyt az élet adott konfliktusaiban. Mi az, amit ő tud nekünk tanítani? És hogyha ezen átmegyünk, ezt megvizsgáljuk, akkor le tudunk ülni, és mondjuk meg tudjuk úgy nézni azt a Harry Potter filmet a fiunkkal, hogy egy kicsit mindig úgy tereljük, hogy aha, látod, így reagált. Aha, így kezelte azt, amikor őt bántották.
Mondjuk egyedülálló édesanyának, akinél nincs ott, vagy már hosszú ideje nincs ott a férfi minta a gyerekének, milyen jelekre érdemes figyelni, vagy mi lehet az, ahol már egy kicsit aggódnia kell? Most említetted ezt az agresszív viselkedést, egy kicsit mondjuk indulatosabb a gyerek, de ez akár még valamilyen korosztálybeli dolog is lehet. De mi az, amivel már tényleg keresen fel szakembert?
A két véglet. Az egyik az indulat, a másik pedig a nagyon erős visszahúzódás, amikor nem tudja magát megvédeni, amikor nem mer kiállni magáért, amikor valami probléma van, de nem mer szólni. Akár nem mer szólni a tanítónéninek, hogy rosszul van például. Előfordul ilyen.
És akkor mindenképpen férfi terapeutára van szükség ilyen esetekben? Tehát itt most ugye bekapcsolnám ezt a vonalat, hogy mennyire fontos az, hogy azonos nemű legyen a terapeuta?
Nem feltétlen kell, hogy azonos nemű legyen. Egyébként is főleg kisebbeknél kevésbé számít. Nagyobbaknál, tizenéveseknél jobban szokott működni, hogyha megfelelő nem terapeutájához mennek. Alapvetően ez a vendégen és a terapeután múlik. Van, akivel működik, van, akivel kevésbé működik, vannak olyan esetek, amikor a terapeuta azt érzi, hogy mondjuk ő éppen egy női terapeuta, hát neki egy férfi terapeuta kéne, vagy éppen fordítva.
És akkor így hatékonyabbá válik, gondolom, a megoldás.
Így van, alapvetően jobban szokott működni, hogyha nemünkkel megegyező terapeutához megyünk, legalábbis, hogyha kifejezetten a nemünk terén van problémánk, férfi vagy női viselkedéssel van problémánk.
Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, remélem, hogy a hallgatóknak is tudtunk egy kicsit segíteni, ha valamilyen probléma adódik e téren. Köszönöm, hogy eljöttél.
Én is köszönöm.
Elhangzott műsorunkban Labanc Attila terapeuta kóccsal beszélgetett Berecz Renáta. Új műsorral, új témával, mához egy hétre várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. A most elhangzott műsort vasárnap 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái: Szent József a befogadó szeretet, az irgalmasság, az önátadás embere. Leó pápa úrangyala imája. Imádkozzunk együtt azért, hogy a világon minden gyermek békében élhessen. A Szent Atya felhívása. Leó pápa karácsonyi jól kívánsága római kúriának. Krisztussal a központban leszünk missziós és közösségi egyház. Szent József a befogadó szeretet, az irgalmasság, az önátadás embere. Leó pápa úrangyala imája.
Cari fratelli sorelle, buongiorno!
Advent utolsó, negyedik vasárnapján délben, 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobai ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket, közöttük a római gyermekeket, kik a hagyományos pápai áldásra magukkal hozták kis Jézus szobraikat, amelyeket majd Szenteste otthon helyeznek el jászaikban. Az úrangyala elimádkozás előtt mondott beszédében Leó pápa, József, Mária jegyese, erényeit, erős hitét emelte ki, arra buzdítva, hogy adventi imáinkban újítsuk meg gyermeki önátadásunkat az Úrnak és a gondviselésnek, bizalommal rábízva életünket. József ugyanis bízva az isteni gondviselésben maga mögött hagyja biztonsága utolsó menedékét, és hittel elindul a jövő felé, amely teljes egészében Isten kezében van, tanította a katekézisében a Szent Atya.
Oggi, quarta domenica di Avento.
Ma Advent negyedik vasárnapján a liturgia arra szólít minket, hogy Szent József alakjáról elmélkedjünk, kezdte beszédét 14. Leó pápa, elemezve az evangéliumi szakaszt, amely azt a pillanatot mutatja be nekünk, amikor Isten Szent Józsefnek álmában kinyilatkoztatja küldetését. Ez az üdvösség történetének nagyon szép fejezete, amelynek főszereplője hozzánk hasonlóan egy törékeny és gyarló ember, ugyanakkor bátor és erős a hitben.
E al tempo stesso coraggioso e forte nella fede.
Mutatott rá beszédében a Szent Atya. Máté evangélista igaz embernek nevezi őt, ami azt jelenti, hogy jámbor izraelita volt, aki betartotta a törvényt és rendszeresen járt a zsinagógába. Ezen túlmenően azonban a názareti József rendkívül érzékeny és emberséges személynek tűnik számunkra. Ezt akkor látjuk, amikor egy nehezen megérthető és elfogadható helyzetben, még mielőtt az angyal felfedné számára a misztériumot, amely Máriával, leendő feleségével történik, nem a botrány és a nyilvános elítélés útját, hanem a diszkrét és jóindulatú titkos elbocsájtást választja. Ezáltal mutatja meg, hogy megérti vallásos életének legmélyebb jelentőségét, ami az irgalmasság.
Il senso più profondo della sua stessa osservanza religiosa, quello della misericordia.
Fejtette ki az úrangyalra elimádkozás előtt mondott beszédében Leó pápa. Érzéseinek tisztasága és kifinomultsága azonban még nyilvánvalóbbá válik, amikor az Úr álmában kinyilatkoztatja számára az üdvösségre vonatkozó tervét, rámutatva arra a szerepre, amelyet Józsefnek be kell töltenie. Legyen férje a messiás szűz anyjának. Ekkor ugyanis József nagy hitével elhagyja biztonságának utolsó mencsvárát is, és elindul egy olyan jövő felé, amely immár teljes mértékben Isten kezében van. Leó pápa itt idézte Szent Ágoston szavait, amelyekkel József beleegyezését leírta. József jámborságának és szeretetének köszönhetően Szűz Mária fiút szült, és ez a fiú nem más, mint Isten fia.
Nacque dalla Vergine Maria un figlio, e proprio il figlio di Dio.
Jámborság és szeretet, irgalmasság és önátadás. Ezek a názereti férfi erényei, amelyeket a vasárnapi liturgia tár fel számunkra, hogy kísérjenek bennünket ennek az adventi időszaknak az utolsó napjaiban Szent Karácsony ünnepe felé, hangsúlyozta a pápa. Ezek fontos magatartásformák, amelyek felkészítik szívünket a Krisztussal és a testvérekkel való találkozásra, és segítenek abban, hogy egymás számára befogadó jászul, vendégszerető otthon, Isten jelenlétének jelei legyünk. Leó pápa arra buzdított, hogy ebben a kegyelmi időszakban ne hagyjuk ki az alkalmakat, hogy gyakoroljuk ezeket az erényeket. Bocsássuk meg, bátorítsunk, adjunk egy kis reményt azoknak, akikkel együtt élünk és akikkel találkozunk. Imáinkban újítsuk meg gyermeki önátadásunkat az Úrnak és gondviselésének, mindent rábízva bizalommal.
Affidandogli tutto con fiducia.
A pápa beszéde végén azért fohászkodott, hogy segítsen nekünk ebben Szűz Mária és Szent József, akik elsőként nagy hittel és szeretettel fogadták be Jézust, a világ üdvözítőjét.
Angelus Domini, nunciavet Mariae.
Imádkozzunk együtt azért, hogy a világon minden gyermek békében élhessen. A Szent Atya felhívása. Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa üdvözölte a római híveket, az Olaszországból és a világ különböző részeiből érkezett zarándokokat.
Saluto con affetto tutti voi, romani e pellegrini dell'Italia e di altre parti del mondo.
Kiemelve egy spanyol csoportot, valamint a hongkongi miasszonyunk kollégium oktatóit, majd áldását adta a római plébániákra érkezett gyermekek kis Jézus szobrocskáira. A Szent Atya külön köszöntötte Szent Péter téren megjelent római gyermekeket és fiatalokat.
Rivolgo un saluto speciale ai bambini e ai ragazzi di Roma.
Akik azért jöttek el hozzátartozóikkal és hitoktatóikkal együtt, hogy a hagyomány megfelelően advent utolsó vasárnapján pápai áldásban részesüljenek, kis Jézus szobocskáik, amelyeket aztán otthonainkban, az iskolák oratóriumok betlehemeiben helyeznek el. Leó pápa megköszönte a római oratóriumok központjának, hogy megszervezte ezt az eseményt, majd szívből adta áldását minden kis Jézus szoborra. Végül arra kérte a fiatalokat, hogy a Betlehem előtt imádkozzanak Jézushoz a pápa szándékaiért is. Különösen imádkozzunk együtt azért, hogy a világ minden gyermeke békében élhessen.
Perché tutti i bambini del mondo possano vivere nella pace.
Szívből köszönöm, mondta Leó pápa, majd a következő szavakkal adta áldását, és búcsúzott el a Szent Péter teret megtöltő hívő seregtől. A kis Jézussal, valamint a kis Jézusba vetett hitünk minden kifejeződésével áldjon meg benneteket mindig az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Vi benedica sempre Padre, Figlio e Spirito Santo.
Szép vasárnapot és szent békés karácsonyt kívánok mindenkinek. Leó pápa karácsony jó kívánsága a római kúria tagjaihoz. Krisztussal a központban leszünk missziós és közösségi egyház. Uram születése ünnepének közelettével a Szent Atya ezen a héten már csak közvetlen munkatársait, a római kúria tagjait és a Vatikán alkalmazottjait fogadta karácsonyi köszöntésre. Így december 22-én hétfőn délelőtt az áldások termében találkozott a kúria, bíboros és püspök tagjaival, valamint azok munkatársaival. Hozzájuk intézett beszédében az egyház életének két alapvető vonását hangsúlyozta. Az egyház misszió és közösség, önmagában és kifelé is. A római kúria közel 200 fős közössége nevében a 91 éves Ré bíboros, a bíborosi kollégium dékánya köszöntötte Szentotyát, és beszédében röviden érintette az idei fő egyházi eseményeit. Ferenc pápa halálát és temetését, az új pápa megválasztását a jubileumi szent év keretében. Nagy örömmel nyugtázta a szent év sikerét, amelynek látható jele a Szent Kapuhoz vezető zarándokcsoportok immár megszokottá vált állandó folyama, akiknek imádságos vonulása a keresztek vezetésével hiteles tanúságtétel a Krisztusba vetett élő hitről. Beszéde kezdetén Leó pápa karácsony fényének újdonságára emlékeztetett,
la luce del Natale ci viene incontro,
amely Betlehem szerény barlangjából árad ránk az emberiség történelmén keresztül. Ez az újdonság vonz minket, örömmel és reménységgel tölt el, mert megváltó született nekünk, Isten testé lett, testvérünké vált, és örökké velünk marad. Megköszönve a bíboros dékán szavait, a Szent Atya mindenek előtt szeretett elődjére, Ferenc pápáról emlékezett, akinek profétai hangja,
la sua voce profetica,
lelkipásztori stílusa és gazdag tanítása meghatározta az egyház útját az elmúlt években, és arra ösztönzött mindenkit, hogy Isten irgalmasságát helyezze újra a középpontba, hogy adja nagyobb lendületet az evangelizációnak, és hogy legyünk örömteli és elégedett egyház, amely mindenkit befogad és figyel a legszegényebbekre. Éppen ezért az Evangélium Gaudium kezdeti apostoli buzdításából merítve Leó pápa az egyház életének két alapvető szempontját, a küldetését és a közösségi életét elemezte. Az egyház természeténél fogva a világ felé fordul, mert missziós.
Missionária.
Krisztusról kapta a lélek ajándékát, hogy elvigye Isten szeretetének jó hírét mindenkinek. Az egyház tehát azért létezik, hogy meghívjon és egybegyűjtsön mindenkit az Úr ünnepi lakomájára, ahol mindannyian Isten szeretett gyermekeinek érezhetjük magunkat. Feladatunk tehát, hogy előre haladjunk az egyház missziós átalakulásában, amelynek alapja Krisztus missziós parancsa. Menjetek, hangsúlyozta a pápa. Ez a missziós jelleg abból a tényből fakad, hogy Isten maga indult el először felénk, és Krisztusban keresett minket. A küldetés a Szent Háromság szívében kezdődik. Isten ugyanis megszentelte és elküldte fiát a világba, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az első nagy exodus, az első nagy kivonulás tehát Istené, aki önmagából lép ki, hogy találkozzon velünk. Karácsony misztériuma pontosan ezt hirdeti nekünk. A fiú küldetése abban áll, hogy eljött a világba, ahogy Szent Ágoston tanította. Így Jézus küldetése, amelyet a Szentlélek folytat az egyház küldetésében, a megkülönböztető szempont a hit útja, és így a római kúriában végzett minden szolgálat számára. A keresztségből eredő közös felelősségünk hivatása, hogy részt vegyünk Krisztus küldetésében. A kúria munkáját is ennek a szellemnek kell inspirálnia, és elő kell mozdítania a lelkipásztori gondoskodást a részegyházok és papjaik szolgálatában. Egy mindinkább missziós római kúriára van szükségünk,
più missionári,
ahol az intézmények, hivatalok és feladatok a mai nagy kihívások kezelésére szolgálnak. Beszéde másik alapgondolatában Leó pápa a misszióval szorosan összefüggő egyházi közösségről szólt. karácsony misztériuma arra emlékeztet minket, hogy Jézus azért jött, hogy kinyilatkoztassa nekünk Isten igazi arcát, mint atyát, hogy mindannyian az ő gyermekeivé, és így egymás testvéreivé váljunk. Az atya szeretete, amelyet Jézus testesít meg, és nyilvánít meg felszabadító gesztusaiban és prédikációjában, képessé tesz minket a Szentlélekben arra, hogy egy új emberiség jelei legyünk, amely már nem az önzés és az individualizmus logikáján, hanem a kölcsönös szereteten és a kölcsönös szolidaritáson alapul. Ez pedig egyre sürgető feladat, mind az egyházon belül, mind azon kívül, hangsúlyozta Leó pápa. Az egyházon belüli közösség továbbra is kihívást jelent, amely megtérése hív minket. Néha a látszólagos nyugalom mögött a megosztottság szellemei kísértenek. Ezek pedig arra csábítanak minket, hogy két ellentétes véglet között ingadozzunk, vagy mindent szabványosítsunk a különbségek felértékelése nélkül, vagy éppen ellenkezőleg. A sokszínűséget és a nézőpontokat eltúlozzuk a közösség keresése helyett. Így a személyes kapcsolatokban, a hivatalok és a szerepek belső dinamikájában, vagy a hittel, liturgiában, erkölcsiséggel és egyebekkel kapcsolatos kérdések kezelésében fennáll a veszély annak, hogy a merevség vagy az ideológia áldozatává válunk. Az ebből fakadó konfliktusokkal együtt értékelte a fennálló veszélyeket a pápa, majd rámutatott, hogy mi Krisztus egyháza és benne testvérek vagyunk, és noha sokan és különbözőek vagyunk, benne mégis egyek. Ahogy a pápai elmondata üzeni, in illo uno unum, benne az egyben egyek.
Siamo una cosa sola.
A kúria hivatása is abban áll, hogy Krisztus közösségének építői legyünk, amely egy szinodális egyházban ölt testet, amelyben mindannyian együttműködnek, kiki saját karizmája és kapott szolgálata szerint. De ez nem szavak és dokumentumok által, hanem konkrét gesztusokon és magatartásokon keresztül épül. Néha a keserűség is megkörnyékez, talán éppen a kúriában eltöltött hosszú évek után, amikor csalódottakká válunk. Ilyenkor meg kell kérdezni magunktól, lehetséges-e barátoknak lenni a római kúriában? Mert hiszen milyen szép olyan barátokra találni, akikben megbízhatunk, amikor állarc nélkül és kendőzetlenül élhetünk. Ehhez egy személyes megtéréssel kell törekednünk, hogy Krisztus szeretete felragyoghasson a kapcsolatainkban, ajánlotta Leó pápa. Kifelé pedig ez, a barátság egyúttal jel is a viszálykodás, erőszak és konfliktusok által megsebzett mai világban. Az Úr születése magával hozza a béke ajándékát, és arra hív minket, hogy prófétai jellé váljunk egy nagyon is szép töredezett emberi és kulturális kontextusban. A kúria is általában az egyház munkáját is ebben a tágabb horizontban kell tekinteni. Nem kis kertészek vagyunk, akik a saját kertjüket gondozzák, hanem Isten országának tanítványai és tanúi vagyunk, akiket arra hívtak el, hogy Krisztusban az egyetemes testvériség kovásza legyünk, a különböző népek, a különböző vallások, a minden nyelvű és kulturáljú nők és férfiak között. És ez akkor történik meg, ha először testvérként élünk és hagyjuk, hogy a közösség fénye ragyogjon a világban.
Carissimi, la missione...
Kedves barátaim, a misszió és a közösség lehetséges, ha újból Krisztust helyezzük a középpontba, foglalta össze üzenetét a Szentatya. Az idei jubileum arra emlékeztetett minket, hogy egyedül ő a remény, amelyben nem csalatkozunk meg. Erre emlékeztet minket a Szent Év két fontos évfordulója, az 1700 évvel ezelőtti níciai zsinat, amely visszavezet minket hitünk gyökereihez, és a 60 éve véget ért második vatikáni zsinat, amely Krisztusra szegezve tekintetét megerősítette az egyházat, és arra buzdította, hogy forduljon a világ felé, hallgassa meg a mai emberek örömeit és reményeit, bánatait és szorongásait. A római kúria munkája közösségi munka, amelyhez mindenki hozzájárul a maga lelke szolgálatával. Adja meg nekünk az Úr az ő alázatát, együttérzését és szeretetét, hogy minden nap tanítmányaivá és tanúivá válhassunk. Szívből kívánok mindenkinek szent karácsonyt. Az Úr hozza el nekünk világosságát, és adjon békét a világnak. Zárta a római kúria tagja az intézet karácsony jó kívánságait 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse. Turmezei Erzsébet. Adventi éjszaka. Fehér takaró, ezüst fénytartó, valót eltakaró, mintha nem volna más, csak ez a ragyogás. Titokzatos, csodás. Nincsen se hang, se zaj, nincsen se seb, se baj, se sóhajtás, se jaj. Se bűn, se szenny, se sár, se szín, se könny, se kár, csak hó és holcsugár, hiszen így volna jó, de nem ez a való, csal a fénytakaró. Alatt a szenvedés, szenny, sár. Elfüdni és elrejteni kevés a hó és holcsugár. De valakire vár a holdfényes határ, s ez az adventi mély, havas és holdas éj titkot tud. Jön. Ne félj.
Turmezei Erzsébet adventi éjszaka című versét Dér Gabriella színművésznő mondta el. Turmezei Erzsébet 1912-ben született Tamásiban. A gimnáziumot Sopronban, egyetemi tanulmányait Pesten a Pázmányon végezte, ahol magyar-német szakos tanári diplomát szerzett. Már egyetemi évei alatt a Fébé leánykörhez tartozott. Ezt követően hallotta meg Isten szolgálatra hívó szavát, és lépett be a Fébé Evangélikus Diakonissa Egyesületbe. 1941-ben avatták diakonisszává, 51-ben a Fébé feloszladásával a Balassagyarmati Evangélikus Szeretet Otthonba került, ahol 75-ig végezte szolgálatát. Versei műfordításai több kötetben jelentek meg. Részt vett az evangélikus énekes könyv szerkesztésében, melyben 105 énekszövege, illetve fordítása szerepel. 1989-ben a Fébé Egyesület újraindulhatott, és a közösség Turmezei Erzsébetet választotta főnök asszonyá. Ezt a tisztséget 2000 májusában bekövetkezett haláláig viselte.
A nap imája.
Jöjj hozzám, ó üdvözítőm, méltass arra, hogy megszületsz a szívemben. Tőled várom a kegyelmet, hogy lélekben szegény, alázatos szívű jövevény legyek a földön. Önmegtagadó és engedelmes, amint te vagy a jászolban. Gyermekké lettél, ó Isteni Jézusom, hogy én meglett, nagykorú ember lehessek. Elviselted, hogy bepójáljanak, hogy kioldozd bűneim minden kötelékét. Leszálltál a földre, hogy az égig emelj engem, és az az elutasítás, amelyben részed volt, amikor nem volt számodra hely a szálláson. Helyet biztosít nekem a te paradicsomodban. E percben úgy jössz hozzám, hogy lángolsz az isteni tűztől, hogy minket ne égessen egy másik tűz. Tüzedet árasztod mindenkibe, azokba is, akik elvesznek, és azért vesznek el, mert elzárják szívüket a szívedből áradó lángok elől. Én kitárom a szívemet, én uram, és egészen átadom szerelmednek, és a legnagyobb vágyam, hogy elégjen benne.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!